Köszönöm szépen, tisztelt konferencia. Adid Imbusza, a hatás, kölcsönhatás és a kiépülő kultusz, ez akkora téma, belátom egy éppen készülő nagy előadás, nagy tanulmánynak jól elhatárolható két része. Igyekszem a 20 percbe benn maradni, de majd, hogy nem lehetetlen lesz, úgyhogy az első részt, a hatás, kölcsönhatást, azt mindenképpen rövidebbre veszem. Már csak annál is inkább kötöm össze a két tematikát, mert az Adi által tett hatás, vagy a kölcsönhatás, majd látni fogjuk, hogy nem feltétlenül ez egyirányú utcáról beszélhetünk, annak nagyon sok köze van a kultuszhoz, magához is. Ugye a kultusz az mindenképpen egy igazodási pontot jelent, és azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy szoktuk mondogatni, hogy a kultusz elfedi a műveket, nem csak műveket fed el, hanem olykor kortársakat is, értelemszerűen alá és fölé rendel, egy retrospektív visszatekintésben konstruál meg egy újfajta narratívát. Úgyhogy megpróbálom kiinduló pontként tulajdonképpen a 1908-1909-es időpontot választottam, ami nagyon fontos az Adi életmű szempontjából, Adi igazi befutásának az ideje, nyilván a Nyugat indulásával, a Holnap megjelenésével, a Két holnap antológia körüli botrányokkal is összefügg. Ilyen formában az Adi epigonizmus és az Adi hatás nagyon erős jelenlétét a kritikában és az értekező prózában fölveti. Ezt követően jelenik meg az az első általam kultikusnak mondható pont, ha stációkat nézünk a kultuszban még Adi életében, amit a Nyugat 1909. júniusi tematikus Adi száma jelent, és egy második pontra remélem lesz időm rá kitérek, az pedig az 1919-es Nagyváradi első emléktársaság, tehát az Adi társaság megalakulása. A 20. századi irodalmi modernség egyik legérdekesebb vitájában, izgalmas epizódjában Adi Endre talányos, máig híret a Dugduka férjára keserűséggel és düvel kurucosan válaszolt Juhász Gyula. Az Adinál 6 évvel fiatalabb, akkor épp a nagyváradi redakciókban dolgozó, illetve a Premontrei Főgimnáziumban tanító poéta, 1908 őszén alig, hanem a többi holnapostárs nevében is jogos sértődöttséggel válaszolt a szellemi vezérnek választott Adi soraira. Ezek értelmében a Holnap első, alig egy hónappal korábban napvilágot látott antológiája, idézem, csak használt Adi Endrének, csak még hangosabbá tette hírét, viszont csak ártott a többi hatnak, mert a lelkiismeretlen kritikusok mind adizmussal vádolták meg őket. Eddig az idézet. Az idézet mondat első és második felével is bizonyára lehetne vitatkozni, de ugyan azzal is, valóban kompetensül félreértette Juhász Adi Endre sorait, amint a válaszra adott viszontválaszában maga Adi próbálta kevéske sikerrel némiképp ezt tisztázni. Tudnénik azt, hogy kikre is vonatkoztak fulminán sorai. Alig ha kétséges azonban, hogy a mögéje ekkor felcsorakozott ifjú költők csoportosan vagy külön-külön több-kevesebb ideig keserűen megszenvedték a korabeli kritika által bőszen hangoztatott adizmus általánosító és meglehetősen felületes bélyegét. Nem csupán az Adi hatásét, mely a korban alig, hanem rajtuk kívül számtalan más költői életművön is bizonyos mértékig könnyűszerrel kimutatható, hanem a lealacsonyító, olcsó és igaztalan epigonság vágyát is. A század előtt még alig-alig teret kapó modern poézisnek forma és hangulatvilágát tudnélik nem annyira Adiban kell még keresnünk, mint inkább Revickiben, Komjátiban, Vajdában. Dudka és a nálánál fiatalabbak, így Miklós Jutka vagy Emőt Tamás, de persze Juhász Gyula is, későbbi költészete egyes jegyeit kétségkívül Adi Endrében is, hogy ne, hiszen személyes kapcsolatuk révén lehetetlen volt nem azonosulni későbbi formabontó poézisének elemeivel, elementáris hatásával. Érdemes ugyanakkor egy visszaemlékezésre is figyelnünk, a kezdeti, tehát az 1900-as évektől Dudkát idézem. Amikor Adi Váradra jött, mi már az iskolapadon Vajda, Revicki és Kis József példáján okulva keverni kezdtük a jambusokat a troheusokkal, megcsattantva egy-egy szabálytalanul felcsattanó daktilust a sorok végén. Nem lett ebből szabad vers, csak valami új magyar dallam, amely feltűnést keltett és hirtelen roppant tetszett a haladó fiataloknak. Az utóbbi esztendőkben többen is, főként Adi első korszakával, ha tetszik, az új versek előtti két kötetével foglalkozók közül, mondjuk Herceg Ákost említeném, rácsodálkoztak, hogy az Adi filológia a mában rögzült kanonikus pozíciókból és aláfölé rendelésekből következtet, illetve olvas vissza sajnálatosan korabeli viszonyokra is pozícionált alapvetéseket. 1903-1904 táján, de akár az általam említett 1908-1909 fordulóján is még merőben más a helyzet. Hegedűs Nándort idézem, aki szerint Adi Váradi kötete megjelenése idején A Budapesti Napló szerkesztőségében innen az idézet, még Miklós Jutkát tartották nagyköltőnek, állandóan közölték is a verseit, és Adit csak buzgó vidéki tudósítónak, akinek zöngeményeit hátul a lapkuckójában mégis kegyesen leközlik. Eddig az idézet. Nálánál nagyobb ígéret volt kétségtelenül az a Dutka Ákos, akinek ugyanekkori 1904-es verseit Párizsból üdvözli Fülep Lajos, és akire igen gyorsan fölfigyel Söflin Aladár is. Ma már persze megmosolyogtatónak mondhatnánk azt, ahogyan 1907-ben egy másik történet szerint, 1907 nyarán a második készülő Dutka kötet beharangozásakor, az csak 1908 márciusára jelenik meg a Föld meg a város címmel, Szücs Dezső figyelmezteti Adit, siessen új könyvével, tudnélik a vér és aranyjal, mert Dutka igen erős könyvet hoz, amiről már most áradoznak a fővárosban is, nem csupán Nagyváradon. Pár hónappal később, a holnap 1908. szeptemberi megjelenésekor a 27 esztendős Dutkának tulajdonképpen két sikeres kötete, a 24 esztendős Miklós Jutkának is tulajdonképpen két kötete van már ekkor, a második tulajdonképpen csak sajtó alatt, mindkettejüknek komoly cégeknél a fővárosban, az Inger és Wolfnernél, míg Juhásznak egy, 1907-ben Szegeden, Balázs Bélának és Babits Mihálynak egy sem. Babicsot és Balázs tulajdonképpen az antológia fedezi fel, a Nyugat ezt követően kezdi publikálni őket. A holnap első antológiájának, tudjuk, mint egy felét Adi versek tették ki, az antológiában az ő verseit követők arányait azonban jobban megérthetjük, mint ezek fényében. Karádi Zsolt, Miklós Jutka verseit elemezve mutatta ki nemrégiben, hogy a szerző, akinek verseit az Új Idők, a Hét, a Magyar Közélet, a Népszava, a Budapesti Napló, a Pesti Hírlap is közölte, majd 1905-ös kötetéről Adi is ír a Budapesti Naplóban, tulajdonképpen helyszínt vált Adival, Budapestről Nagyváradra költözik a család, és az ő első verseit Kafka Margit és Révész Béla is üdvözölte. Bakó Endre Debrecenben pedig azt írja, 1903-ból vannak már Adira emlékeztető költeményei, mármint hogy Miklós Jutkának, amikor Adit még nem is ismerhette. Bizonyos, hogy kezdetekben inkább közös forrásból merített vele. Karádi Zsolt így folytatja, idézem, az újraolvasót ezért kísérti a gondolat, hogy bizonyos említésre méltó versek korábbi keletkezésűek, mint az Adival, illetve költészetével való, ha bizonyos említésre méltó versek korábbi keletkezésűek, mint az Adival és költészetével való megismerkedése, akkor az utókori úgy láthatja, hogy a pályakezdő alkotó sok szempontból megelőzte a Hortobágy poétáját. Eddig a Karádi Zsolt idézet. Én azt tenném hozzá, hogy legalábbis Miklós Jutka, vagy akár az említett Dutka versei, olyan versei, mint Miklós Jutka esetében a Bálisten, a Küldenek a ciprusok, a Szép jegyese, vagy a Terra inkogniták, Dutka esetében a Hajók, ha találkoznak, és sorolhatnék egy ciklusnyi verset. Másképp olvasandók, ha azt tudjuk, hogy a fiatalos ihletnek, nyelvi fejlődésének eredményekét jutott el a szecessziós szimbolista kifejezés előszobájába, vagy ha úgy véljük, lírájának öntörvényű alakulását az Adi élmény mindörökre blokkolta. Hozok egy rövid, két rövid példát a hatás-kölcsönhatás kapcsán, mielőtt ezzel tovább lépek, remélem, hogy olvasható lesz. Nem. De. Ugye ez általam említett Küldenek a ciprusok, ugye ez egy korai Miklós Jutka vers 1903-ból, és majd lesz egy vagy két Dutka Ákos vers is. Ki követ, kit, kihat, kire kérdések, most nem térek ki, további izgalmas összefüggések, azt gondolom mikrofilológiai kutatások révén várhatóak. Ma már könnyűszerrel kerülhetünk ugyanakkor abba a csapdába, hogy 1908-1909 kapcsán az országos polémiákban országos ismertséget szerzők közüli körül is azt gondoljuk, hogy a holnapban közölt versek Adi hatást jelölnek, holott 1902-es, 1903-as, 1904-es költemények is bekerültek az említett két antológiába. Azt is tudjuk, hogy Czóbel is nagyban hatott Adira, még Kosztolányira is, és a recepcióban ma a kölcsönhatás mégis fordítottnak tűnik. Szándékosan nem sorolok itt egyéb Dutka verseket, egyet mutatok, hogyha sikerült végigolvasni. Ez pedig 1905-ös Dutka amerikai útján, tehát még az új versek előtti időszakra vonatkozik. És egy másik versnek a kálváriáját is elmondhatnám, ez a Elereszt a puszta című vers volt, amely hát 1953-ban az Irodalmi Újság szenzációként tálalt, Ismeretlen adivers címmel címlapon hozta. Sajnálatos módon Geréb László vélt felfedezése után még Földesi Gyula is egy ideig meginogni látszott és megerősíteni látszott ezt a tényt, holott a vers a Holnap első antológiájában is szerepelt, abban az említett Dutka kötetben is szerepelt, amiről maga Adi írt kritikát. 20-as években, 30-as években két Dutka válogatott kötetben is lehozta, és ez ekkor, tehát 1953-ban az akkor már Mária Remetén magányában élő Dutka halkan kisé keserűen szólalt meg, mondván, hogy a II. Világháborút követően ez az első alkalom, amikor érdemesnek találják leközölni egyik versét, idézem, Adi nimbuszával és neve alatt. A groteszk történethez hozzátartozik, hogy 2001-ben ugyanezt a verset, tehát az Elereszt a puszta című Dutka verset, 2001-ben az Élet és Irodalom ismételten Pósfai Ilona révén, mint ismeretlen adivers közölte le. Érdemes tehát jobban vizsgálnunk legalább az új versek előtti Adi poétikai útkereséseit, s főként azokkal összevetve, akiknek modernsége a mából tekintve talán nem mindig átütő erejű már, de mindenképpen jóval értékesebb a korszak megszokott retorikus költészeti átlagánál, s akiknek szókincsén már Adi előtt is, vagy vele legalábbis együttemben átcsillan az említett impresszionista szimbolikus kifejezésmód. Zárásképpen ennél a blokknál egy Komlós Aladárnak küldött Dutka Ákos levelet idézek 1955-ből, tehát az említett botrány után, későbbi befutott Adi kiterjesztett hatása kapcsán. Mikor ezek a versek íródtak, Adi és én egyívású vajudó garambolciások voltunk. Ő a zsidó szabadkőműves nagyváradi naplótolnoka, én a katolikus Tiszántúlé. Írtuk a magunk vérmérséklete, formabontó szándéka szerint a mi szecessziós verseinket. Váradi vajudó forradalmi versek voltak, ha szerelemről beszéltek is. Amikor Adi a Nem bánom én, ha utcasarkok rongya című versét írja, én a Nusóka ciklust írom a Perditáról, akár csak Kis József és Revicki Gyula. De nekem tragikus élményem, mert az a Nusóka az én elsüllyedt első szerelmem. A megjelent versek 1900-1904 között íródtak, még az iskolapadban majdnem, amikor Adi Endre talán az én versem megjelenése után írta az első kontraverset. Ez is a forradalomhoz tartozik. Aki bírja, marja. Adi bírta és marta is minden kortársát. Eddig az idézet. Hatások és kölcsönhatások irodalmi terében, és a siker és a karrier bonyolult irodalom szociológiai tényezője felől nézve is, igaza lehetett éppen Adinak, aki 4 évvel később 1908 nyarán Dutka kötete kapcsán írta a következőt, idézem, az már igazán nem csak a literatúra titka, hogy kiérkezik valahova, kifut be előbb, zajosabban és hatóbban. A kultusz sohasem csak a literatúra dolga, már a siker és a divat sem az. A kiépülő kultusz mindazonáltal nem a poétatársakra volt jellemző, már a korban sem, nem az Adiért rajongó, de vele nyíltan, ha kell, vitába szálló költők, Juhász Gyula, Dutka, Emőd, ugye Emőd meg is átkozza a szeretett mesterét a Dugduka fér kapcsán, nem a pláne nem a turzott lármától viszolygó Babics, és Balázs Béla, az értetlen Karinti és a többiek, köztük a nyílt ellenszenvét leginkább magánlevelekben megvaló Kosztolányi, hanem a szépírók mögötti úgynevezett irodalmi élet bizonyos szereplői generálták. Ugye 1909-re a nyugat első csoportos kanonizátori megnyilatkozásának tekinthetjük az általam említett Adi számot. A magyar irodalmi kánonba bekerült Adi képnek, ez, azt gondolom ez az egyik legerősebb forrása, és ha a kánon Szegedi Maszák Mihály szavaival valamely közösségben irányadónak tekintett alkotások és értelmezések összességeként fogadjuk el, az említett szám az új kánonképzés és az irodalmi értékrendbeli paradigmaváltás legitimációjának az iskola példája. Írtam erről bő 20 évvel ezelőtt egy tanulmányt, úgyhogy ezt megpróbálom csak rövidre fogni. Söflin Aladár azt írta a Dugduk affér kapcsán Adinak, hogy arra az egyre jó volt a polemikus írása, hogy a tömjénezés, ami Adi körül zajlik, az talán alább hagy, mert egyesek erőnek erejével magából primadonnát akartak faragni, sőt ennél is rosszabb a tenoristát. Hát azt gondolom, hogy bizonyos tekintetben a nyugat Adi száma is ettől a töménezéstől nem mentes. A lapszám 15 cikkét, illetve Tóth Árpád Adinak címzett versét az azóta kultikussá vált Adi portré nyitotta. A gondolkodó, vagy inkább a merengő művész portréja az őt megillető ajánlólevelekkel. Dicshimnuszok, védőbeszédek, Adi melletti hittételek. A főszerkesztő Osváth kérésére született írások közül mindjárt az első, Fenyő Miksa tanulmánya a legek írása, de a többi cikkben is ez a domináló tendencia. Csoportosan, tüntetésszerűen állunk Adi mellé, írta maga Söflin is. Az elismerés sokszor már az istenítés határait is eléri. Több cikkben találunk bibliai hasonlatokat, vagy utalásokat. És lőn 8. nap Ady Endre. Ő járt a gonosszal a hegytetőn. Mester, egy ifjú ember szól ím köszöntve hozzád. Itt Tóth Árpádtól Kéri Pálig nagyon sokakat idézhetnék ebből a lapszámból, még egyszer mondom, Ady életében. Ezek a sarkítások nyilván Ady erős én tudatára is alapoztak. Hódolati aktusok közepette Ady lírikusi teljesítményével, szöveguniverzuma vizsgálatával, annak mérlegelésével és költészettani hatásfokával tulajdonképpen alig két szöveg foglalkozott. Az összes többi írás, hittétel Ady mellett, illetve a nyugat önkanonizáló gesztusa egy olyan térben, amikor a modern poézis még térfoglalóban van. Itt időhiányában nem térek ki arra, hogy az év elején, 1909. januárjában Ignotus és Fenyő Miksa hogyan válaszol Rákosi Jenőnek hadi állapotokra, amelyben nem csak visszautasítják a Rákosi féle vádakat a holnapra vonatkozóan, hanem mint egy ki is kérik maguknak, hogy a modern költészet az nem egyenlő a holnaposokkal. Ady vezérszerepének kanonizációján túl a lapszám megjelentetésének vélhető okai, tehát jóval összetettebbek. Nem csupán Ady, és nem is csak a megújuló irodalom elfogadtatása, a paradigmaváltás szükségességének legitimálása, hanem az ekkor másfél éve létező nyugat programjának a szélesebb kifejtése is itt szerepel, az igen megosztott közönség meggyőzése mellett pedig Ady kisajátítása is mind ott húzódik a háttérben. És bár az ellentáborból Rákosi Jenő évekkel később, az első világháború propagandájában is összemosta a modernek táborát, idézem, a kőművességet, a nemzetköziséget, a radikális társadalmi politikát, az ateizmust, a nemzetiségeket, Babicsot, Adit, a holnaposokat és a nyugatosokat, ezt az egész groteszk világot, eddig az idézet, nagyon is fontos distinkciók és pozíció stabilizálások zajlottak a háttérben. 60.1909-ben ebben a nyugat a tematikus Ady számban már tisztában volt azzal, hogy az új értékképzés az irodalom kritika feladata, és hogy valamely írott szöveg csak egy kánonteremtődés folyamata és legitimáló intézményei révén válhat műalkotássá. Az új irodalom vezetőfórumának elsődleges szerepét fokozatosan játssza át a lapszám a saját kezére. 60. ezért is mindenről egy egész nemzedék óhajaként ír. A kanonizáció tudatos ténye az ő írásában rögzül elsőként. Közvetítés, idézem, publikum és íróság között, az irodalmi nevelés, ama közegek dolga, kiknek az új írókkal szemben új közönség teremtésére új kötelezettségeik vannak. Az irodalmi nevelés az irodalmi folyóirat dolga. Abban az irodalmi cselekvésrendszerben pedig, amelyben az alkotás, közvetítés és feldolgozás, azaz az írói, cenzori és kritikusi kód is egy műhelyben intézményesül, nem csak értékelés és legitimáció, de hatalmi, vagy legalábbis autoriter pozíciók és érdekek is szóba kerülnek. A kultikus kategóriákban gondolkodó írások sorát Babits és Karinthy cikke bontja csak meg. Nem idézem, szerintem ismeretes mindenki előtt Babits analízise, Babits idegenkedése az Ady kultusztól, a közéleti botrányoktól, karriertől és iskolától, mindattól a lármától, amely nem a költészet lényegéhez tartozik. Burkoltan ezt kritizálta Karinthy is. Idézem, a művészi költői érzések zenekara helyett harcos trombitákat, lármás forradalmárokat lát, és ez az, amit nem ért. Mi ez? Verekedni akarnak ezek? Kérdi. Mert hát mi köze van a költés művészetének verekedéshez, pártokhoz, hosszú cikkekhez, a művész önmaga iránt táplált csodálatához? Eddig az idézet. De ha már harcról beszélnek, végül is Karinthy is belátja, Ady, mint egyéniség a lényeg. A nagy formátumú költő, az önelragadtatás mámorában úszó zsenikép az, amely elbűvöli híveit, vagy éppen irritálja ellenfeleit. A kultusz tehát, még egyszer mondom, elfedi a műveket egyértelmű, Tverota Györggyel egyetértve, magam is úgy gondolom, hogy az immanensnek gondolt irodalmi kérdések mellette kultikus szólamok kritikai vizsgálata nem csupán egy mellékes háttér összefüggésre, hanem nagyon is húsba vágó folyamatokra figyelmeztethet, arra, hogyan élnek, léleznek az irodalmi művek az életvilágban, eddig a Tverota idézet. Mindez pedig a poétikai kérdések megoldásához is lényeges eredményekkel járulhat hozzá. Igaz ugyan, amit Veres András úgy fogalmazott meg, hogy Ady saját maga is generálta kultuszát, vagyis nem csak ambicionálta, de idézem Veres András, képes is volt előidézni saját kultuszának kiépítését, s rá is játszott némiképp erre, amikor ráérzett egy-egy adódó lehetőségre, vagyis Harold Bloomi kategóriákban gondolkodva azt mondanánk, hogy olyan strong szerző volt a kánon alakításban, aki tudatosan élt a self-canonization, az önkanonizáció lehetőségével. Michael Gamer egy tulajdonságot egyébként pozícionáló tudatosságnak nevezi, épp a romantika korabeli szerzőtől eredezteti, akik bár több ízben úgy állították be önmagukat, mint akik érdektelenek-e folyamatokban, mégis alapvetően és hatványozottan társadalmi szerzők, social authors, akik együtt munkálkodtak és terveztek a szerkesztői, kiadói, terjesztői világ legjavával. Jó magam is hasonlóan vélekedtem már 20 évvel ezelőtt is, az idei halálcentenáriumi évében írott tanulmányaimban, azonban szükségesnek éreztem kiegészíteni ezt a véleményem azzal, hogy az életútbeli hangsúlyos események időbeli láncolatában Adi belső elbizonytalanodásait és mindenek előtt magányát olyan máig fontos szövegek kontextusa esetén nem hagyhatjuk figyelmen kívül, mint a Dugdukafér, az említett cikk vagy a Magyar Lelkek Forradalma. Előbbiben Adi elrúgott magától ellenfelet és barátot egyaránt, Juhász ugye a magányos oroszlán elbődülésének nevezte ezt a cikket, leleplezte ugyanakkor némiképp politikálatlanságát is, mármint hogy Adi, az irodalmi élet szekértábor harcaiban való járatlanságát. Utóbbiban, a Magyar Lelkek Forradalmában pedig hitet tesz egy már megtörtént áttörés, nem csupán irodalmi áttörés mellett, melynek ő maga is vállaltan katalizátora volt. Csak hogy szakmai sikereivel fordítottan arányosan, teszem én hozzá, nőttek ekkor belső elbizonytalanodásai is. És itt most kitérhetnék ugyanakkor arra, hogy nem álltak természetesen továbbra sem távol Aditól a provokatív gesztusok. Kenyeres Zoltán egy közelmúltbeli interjújában kicsit felületesen, de Adit egy ilyen szójátékkal a sámánnak és showmannek nevezte. Egyik jelző sem a szövegeiről beszél egyértelmű, de azok értelmezésében megkerülhetetlen, azt gondolom, a kérdés. Ahogyan Adi vélt politikai arcai cikkei is eltérő szemléletek és világnézetek kisajátító gesztusaiban mutatható ki leginkább. És akkor pár mondatban csak a költő halálát követően az idő szűke miatt, mert hogy eltelt az időm. Az első emlékét őrző és kultuszát tudatosan kiépítő társaság, a Nagyváradi Adi Társaság megalakulása 19. február 19-én. Vagy ekkor került rá sor. Elnökének azt az Antal Sándort választották, aki az első A Holnap Antológia botrányos, kissé intrikus szerkesztője volt. Az alakuló ülésen tiszteletbeli tagokat is jelöltek, többek között Babicsot, Juhász Gyulács, a városból épp a világégés első napjaiban távozó Emőt Tamást. Ezzel is hangsúlyozni akarták a szellemi kontinuitást. De ugyanakkor inkább divatos, az akkora divatos kupléíró Emődöt nem egy hangulan támogatták, néhányan nagyon is kifogásolták világnézetének úgynevezett ingatagságát, és végül csak szótöbbséggel emelték a tiszteletbeli tagok sorába. Ugye egyesek úgy gondolták, hogy Emőd nem volt eléggé pacifista, ez alapvetően abszurd vád. Emődnek is, Dutkának is 15-ben is és 17-ben is egy nagyon pacifista kötete jelent meg. Emőd ezen természetesen megsértődött és kikérte magának, azt mondta, hogy nem kíván a társaság tagja lenni. A válaszcikke kapcsán egy nagyon éles hangú polémia bontakozott ki elsődlegesen Emőd és Zsolt Béla között a Nagyvárad című napilap hasábjain. Hát ebből idéztem volna hosszasabban, de ezt most inkább átugrom. Antal Sándor mellett legfőképp Zsolt Béla meglehetősen kistílően válaszolt Emőt felvetéseire, egyrészt számon kérve a forradalmak idején a burzsoá rétegnek írt Emőt színdarabokat és kuplékat, ordenáré kabarét, mint főben járó bűnöket, vádiratokként használva mindezt a forradalmi kormány hónapjaiban, másrészt olyan mondatokkal, és itt térünk a lényegre, amelyek igazolhatatlanok voltak 1919-ben Adi halálát követően. Két rövid idézetre még kérnék engedélyt. A nyáron künnyártam, írja Zsolt Béla, a nyáron künnyártam csúcsán, Adi Endre hívott ki, és pár napig üldögéltem a piros csíkos nyugvószék mellett, amelyen a király a született kegyosztó heverészett. Szó került mindenről, Pestről, Váradról, emberekről, akikkel együtt háborgott és ivott, akiket szeret és akiket utál. Emőt Tamásra így jutott sor, ha jól emlékszem, én kérdeztem meg a költőt abból az alkalomból, hogy Emőt hazajött Váradra, és egy dráma megírása céljából felmenekült a Szőlőhegyre. Elzüllött, mondta Adi, és legyintett. Az a Gábor Andor legalább kiadott egy komoly verseskötetet, hogy belekényszerítse a köztudatba költő mi voltát. De Emőt Tamás nem csinált semmit, ami menthetné. Ezt mondta nekem Adi Endre. Most, hogy a költő már meghalt, senki sem tekintheti indiszkréciónak, hogy ezzel az idézettel leráncigálom Emőt Tamásról az Adi kölcsönkért királyi köntösét. Ugye Emőt erre egy meglehetősen fölényes, stílusos választ adott, még akkor is, hogyha soraiból kiérződik a düh, de még inkább az Adira való hivatkozás megkerülhetetlensége. 1918. március 3-án Budapestről írott cikkének zárlatában így replikázott. Végül, ami szegény jó Ady Endre négyszem közt és a nagyhegyek közt, állítólag Zsolt Béla fülébe súgott rólam, odakint csúcsán, az végképp nem érdekel. Ha Zsolt Béla olyan nagyon esküszik rá, hogy úgy volt, és ha méghozzá Ady Endre se jöhet vissza, hogy ezt az úgy voltot megcáfolja, képes vagyok elhinni neki. De nem sietek riposztozni, hogy nekem viszont miket súgott a fülembe Ady Endre halála előtt, alig két hónappal, ugyancsak négy szem közt, nagyon intimus beszélgetés közben. Megnyugtatom Zsolt urat, mindenkiről beszélt, de önről nem. Nem fiatalember, én nem szoktam névtelen cikkek mögé elrejtőzni, és nem szoktam halott nagy emberekkel imputált véleményekkel felfegyverkezni, ha hiányos a fegyverzetem. Mindenki a maga módja szerint, én másképp szoktam, másképp tanultam Ady Endrétől. Ugye érezhetjük mindkét cikkben az Adira való hivatkozást, az Ady legitimációját. A vita egyébként épp olyan gyorsan csitult el, mint amilyen hirtelen kitört, hogy aztán a történelmi események következtében a feledés fátyla boruljon rá. 1919. március 21-én uralomra jutott tanácshatalom helyi szervei támogatták a társaságot, április 19-én, tehát alig egy hónapon belül azonban a román csapatok bevonultak Nagyváradra, a társaság működését, mint minden magyar társaságét megszüntették, ügyvezető elnökét, Tabéri Gézát rövid időre letartóztatták. És akkor zárásként egyetlen egy mondatot. Az utólagos kanonizáció és a kiépülő kultusz domináns jegyei már Ady életében is jelentkeztek egy-egy korábbi korszakának verstermésének az értelmezéseiben, halálát követően viszont szinte azonnal vitákat generálva léptek a kisajátító, igazi Adit kereső fokozatokba. Alig hanem ezért lehet igaz a Szabó Dezsőnek is, amikor a maga vitriolos stílusában azt írja, a zseni meghal, eltemetik, sírján dudva és barátok nőnek. Köszönöm szépen a figyelmet!